Kedves testvéreim, Isten igéje szólít bennünket ezen a mai délelőttön. Ézsaiás könyve 6. részéből, amit hallottunk a lekcióban, valamint Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levelének első részéből, a 9. versből így szól az ige. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Kedves testvéreim, talán sokak számára egy furcsa történettel kezdem, ami nem is olyan jó színbe tüntet fel engem, nem túl pozitív színben. Amikor teológus voltam, akkor első év végén volt egy úgynevezett minősítő vizsga, amely során minősítettek bennünket. 3 tantárgyból kellett vizsgázni, bibliaismeretből, egyházismeretből és hitvallásismeretből. Ezek adták az első évnek a törzsanyagát, és hát a mai nyelven ez olyasmi volt, mint egy szigorlat. Nagyon komoly vizsga volt, az összes professzor egy hosszú asztal mögött ült, minden diáknak a rémálma, ott ülnek a tanárok, egyedül egy széken ültem én egy asztal előtt, és hát kérdezgettek, és minősítette az embert, ez nem csak tanulmányilag, hanem egy kicsit úgy is, hogy milyen a hozzáállása a teológiához, de azért elsősorban a tanulmányokon volt a hangsúly. Hát engem is minősítettek ezen a vizsgán, ugyanis ezt a az ézsaiási szakaszt kaptam, az Ézsaiás 6-ot, amit így szoktak emlegetni, hogy Ézsaiás elhívása. És én hogy nem, annak ellenére, hogy lelkész gyerek vagyok, tanultam ezt bibliaismeretből. Erre a történetre, hát, hogyan mondjam, jó szóval nem nagyon emlékeztem. Nagyon kínos jelenet volt, amikor ilyen barkóba szerűen kérdezgettek a professzorok, hogy mi minden van ebben a részben, és én meg így tippelgettem, hogy hát van ködös jelenetre emlékszem, és aztán valaki megszólal, meg ott kérubok vannak, meg Ézsaiásról van szó. Hát minden esetre egy nagyon erős minősítés volt az életemben. Arra volt jó, hogy akkor ezután tényleg elkezdtem foglalkozni ezzel a gondolattal, hogy hát mit is jelent az elhívás. Mit jelent az, hogy valakit Isten elhív, hiszen ez egy elhívási történet. És azért is meséltem el, mert nem azt mondom, hogy ettől fogva vált komolyá az elhívásom, de ennek a vizsgakudarcnak az elemei azért beépültek az életemben. És azért szeretnék így még az évnek nagyjából az első felében, az elején, február első vasárnapján az Isten elhívásáról beszélni. Hogy mit jelent az, hogy Isten megszólít bennünket, és valamire elhív bennünket, illetve egyszerűbben is meg lehet kérdezni, hogy mire hív el bennünket, mire hív el téged Isten. Mondhatjuk egyszerűen fogalmazva ebben az igében, amit Pál leírt, nagyon egyszerűen meg van fogalmazva, hogy a Isten fiával való közösségre hív el bennünket. Ha ezt le akarjuk fordítani, azt jelenti, hogy arra a közösségre, amiben most itt vagyunk, egy gyülekezetbe, egy közösségbe hív el, az Isten fiával való közösségre és az egymással való közösségre. Ez a legfontosabb, és ha talán úgy tűnik, és nem is úgy mondom ezt, hogy nem úgy mondom, mint a versenyeknél szokták mondani, hogy hát nem is az eredmények a fontosak, csak a részvét. Ha már itt vagyunk az Isten tiszteleten, akkor megvalósítottuk ezt az ígét, hanem azt akarom elmondani, hogy mit is jelent az Isten elhívása, a komoly elhívás. És mindennek ez az alapja, hogy Pál ezt a levél elején tisztázza, hogy igen, Isten elhívott minket az ő fiával való közösségre. Emellett még hivatásra is szólhat Isten elhívása, hiszen ezt a szép szót, ezt mi is úgy használjuk, hogyha valakit valamire elhív egy szakma, egy valaki elhivatottságot érez valami iránt, akkor az annak az elkötelezettje, elhívottja lesz, megszállottja. Azt úgy mondhatjuk, hogy az az ember nem hagyja akkor sem ott azt a munkát, hogyha esetleg nem becsülik meg, vagy kevesebbet kap anyagilag, hanem ott van, mert elhívása van. És ez, emellett Isten elhívhat bennünket egy egészen speciális feladatra is, amikor valamivel megbíz bennünket egy gyülekezetben, vagy egy családban, vagy bárhol, akkor adhat ilyen egészen speciális elhívást is, hogy valamilyen szolgálatra, valamilyen ágra hív el bennünket. Ehhez már ugye járulnak azért tehetségek is, kegyelmi ajándékok, hiszen nem mindenkit hív el Isten, nem mindenre. Eszembe jut egy kántor esete, itt egy pesti gyülekezetben volt, aki felbuzdul, hogy Isten elhívja, elment egy gyülekezetbe, és azt mondta, hogy őt Isten kántornak hívta el. És hát nagyon megörültek abban a gyülekezetben, mert nem volt kántor, vagy éppen jó lett volna, ha van egy helyettes, és akkor nagyon megörültek neki, és mondták, hogy akkor játsszon el valami éneket. És akkor leült az atyafia, talán akkor még harmónium volt, és lenyomott egy hangot, és azt tartotta egy darabig. Hát ez nem annyira ének dallam, és megkérdezték, hogy hát többet is esetleg tud játszani énekeskönyvből, és akkor mondta, hogy hát nem, őt Isten elhívta a kántornak, és gondolja, hogy megadja hozzá a tehetséget is. Nem így működik a dolog, hanem akinek Isten valamire elhív, azt fel is ruházza azokkal az erőkkel, lehetőségekkel. Ezt a reformációban egyébként nagyon szépen megfogalmazták, amikor elkezdtek gondolkodni egyáltalán erről a témáról, hogy Isten valamivel elhív, megbíz, és ahogyan a németben használja a német a ruf szót, ami a hívást jelenti, a beruf pedig az elhívást, a hivatást jelenti, hasonlóan van, mint a magyarban, hogy a hivatás szóban ez a kicsiny szó, hogy valaki hív, az benne foglaltatik. Tehát a elhivatásban benne van az, hogy valaki erre elhív. Ezen az Isten tiszteleten ezt szeretnék most megnézni, hogy milyennek az elhívásnak a tartalma. Egyrészt mit jelent az, hogy Isten elhív valamire, és ennek az igének az alapján is mi következik ebből az életünkre nézve. Mi jellemzi az elhívás, Isten elhívását? Erre most modellként is használjuk ezt az elhívás történetet, amit az Ószövetségben találunk, Ézsaiás elhívását. Mit jelent ez a számunkra talán inkább valamilyen misztikus kép, hogy valaki egy látomásban Isten trónja elé kerül, ahol különleges lények vannak, és Isten pedig megszólítja és elhívja a szolgálatára. Az első, amit megállapíthatunk, az, hogy az elhívásnál Isten jelen van, nagyon is jelen van, úgy is mondhatjuk, hogy a jelenléte mindent betölt. Az ézsaiási képben ez a legfontosabb dolog, hogy az Isten lénye, személye ott van, és ezt a teret, ami ez a trónterem, vagy ez a mennyei jelenet, Isten betölti azt a teret. És valahol az elhívásban így van jelen az életünkben is, hogy Isten betölti az embert. Nem mindig ilyen látványos, nem biztos, hogy ilyen elemeket kell keresnünk az életünkben, de hogy a hatása ugyanekkora, hogy az Isten jelen van. Néha ezt érzi az ember, Isten tiszteleten különösen érezheti ezt, de sokszor éppen a természetben van, hogy egy ünnepben. Hogy éppen a magányában érzi azt, hogy Isten jelenléte betölti az életét. És ebben a betöltöttségben aztán meg is szólítja az embert. Hiszen Ézsaiásnál is így volt, hogy Isten megszólította őt. Személyesen szól. Az elhívás az mindig egy-egy emberre szól. Közösséget is elhívhat valaki, de nagyon fontos, hogy személyesen is megszólít bennünket. A második lépése az elhívásnak az, hogy az ember ezt felismeri. Lehet, hogy Isten sokkal többeket hív el valamire, de kevesen hallják meg. Lehet, hogy valakit régóta szólongat, de később hallja meg. Így van ez, teológusok között dolgozom, tudják a testvérek, és sokszor így van, amikor eljönnek a felvételére, hogy lehet, hogy Isten már régóta szólított valakit, és később veszi észre azt, hogy ő igenis Isten hívja. És jellemző is talán az emberre, amit Ézsaiás itt megél, hogy Isten elhívja, de ő tiltakozik. Az Isten elhívásának sokszor ez a jele, hogy az ember azt mondja, hogy hát erre mindenki alkalmas, de én nem vagyok alkalmas. Ha végig pörgetjük a Szentírásnak az elhívás történeteit, akkor ezeknél a nagy elhívásoknál mindig ezt látjuk. Mózes kijelenti, hogy én nem vagyok alkalmas arra, amire hívsz. És aztán ugye több lépcsőben is vitatkozik Istennel, végül azt mondja, hogy küldj mást. Már nem is vitatkozik, azt mondja, én nem megyek. És aztán Isten elhívja. Vagy Jeremiás, aki arra hivatkozik, hogy ő túl fiatal. Lehet, hogy Isten hívja, mindent látok, minden világos, de hát azért hogy jövök én ahhoz, hogy próféta legyek. Vagy Dávid, aki sok mindenen keresztül hívja el Isten, míg sok utat ad neki, míg végül király lesz. Hogy az apostoloknak az élete teljesen megfordul, amikor Isten elhívja őket, és emberek halászaivá teszi. Vagy Pál apostol, aki később megvallja, hogy hát ő egyenesen üldözte a keresztényeket, nem csak az volt, hogy hát én nem akarok apostol lenni, vagy az Isten szolgája, hanem én még ellene is vagyok, ellene dolgozom. Itt Ézsaiás azt mondja, egy nagyon megrendítő üzenetet mond, megrendítő véleményt magáról, azt mondja, hogy én tisztátalan vagyok. És ezt sokan érezzük, hogy igen, hogy jövök én az Isten fenségéhez. Amikor az Isten lénye megjelenik, betölt, akkor az ember érzi azt, hogy hát nagy a kontraszt. Isten, aki a világosság, a fényesség, a bűntelenség, én meg éppen az ellenkezője vagyok. És azt mondja Ézsaiás, hogy én tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között vagyok. És a harmadik fázis ennek az elhívásnak az, hogy Isten helyreállítja az embert. Alkalmassá teszi arra, hogy az ő szolgálatába álljon. Itt egy nagyon kemény képet használ a Szentírás, megégeti ez az egyik mennyei lény, egy szeráf, egy eleven szenet tesz az ajkához, aminek ugye az a szerepe, hogy megtisztítja Ézsaiásnak az ajkát. Megégeti. Ez sokszor fájdalmas, amikor Isten megtisztítja az életünket. Fájdalmas, mert éget, és a tűznek van egy ilyen tisztító szerepe is. És aztán alkalmassá teszi Ézsaiást a szolgálatra, és akkor azt mondja Ézsaiás már még ebben a részben, hogy mikor felhangzik a kérdés, hogy kit küldjek el, akkor jelentkezik, hogy engem küldj. És aztán nem is könnyű szolgálatot választ magának. És valahol ebben az egészben olyan szépen hangzik fel ez a szinte óda, az Ószövetségnek az egyik legszebb éneke, Szent vagy, Szent, Szent, Szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Ebben az elhívásban ez jelenik meg, hogy Isten szent, ő elhív erre a feladatra bennünket, és az ő dicsősége beragyogja a földet. És az ott lévő mennyei lényeknek a jelenléte, mint egy bíztatásként van jelen a mennyben, hiszen egy elhívásnak van egy isteni része, amikor Isten megszólítja az embert, és van egy emberi része, amiben pedig az ember tanácsot kér másoktól, a szüleitől, barátaitól, testvéreitől, lelkészeitől. Van az isteni hívás, így egy emberi bátorítás a külső és belső elhívásban. Amikor Pál apostol a korintusi levélben leírja ezt a mondatot, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi úrunkkal való közösségre, akkor ennek a hátterében írja ezt le, hogy igen, az Ószövetségben voltak ilyen elhívások, sőt az Új Szövetség is úgy indul, hogy az Úr Jézus kiválaszt magának embereket, elhív magának, átalakít a maga szolgálatára embereket. Pál apostol beáll ebbe a sorba, és azt mondja, hogy igen, akkor tisztázzuk ezt az elhívás kérdést, mit is jelent számunkra. És Pál apostol ennek a levélnek az elején, a korintusi két levél, tudjuk jól, hogy nem az egyszerű levelek közé tartozik. Abban különösen nem, hogy nagyon sok probléma volt ebben a gyülekezetben. Talán a legtöbb olyan jellegű probléma, ami kérdéseket vetett fel a személyes kegyességre, a gyülekezeti életre, mennyire maradjanak abban a régi törvényben, amiben sokan felnőttek, a szabadosságban, a korintusi kikötőváros sok lehetőségében, hogyan is álljon meg az ember keresztényként ebben a nagy sodrásban. És nem véletlenül egy levél mindig ugye azzal kezdődik, hogy hálát ad Pál apostol, köszönti a gyülekezetet, hálát ad azért, hogy egyáltalán van. És itt ez a 9. vers így nagyon szépen beágyazódik ebbe a köszöntés részbe, hálaadás részbe, olyan, mint egy nagyon kicsi hitvallás, hű az Isten, aki elhívott titeket, és utána rögtön rátér a problémákra, nem is kicsikre, a gyülekezetnek a megosztottságára, hogy sok felé szakad a gyülekezet, mindenki más emberhez kapcsolódik, és hát ez egy nagyon lehetetlen állapot. És amikor ezekről a problémákról ír, akkor mindennek az alapjának tekinti ezt az ígét, hogy igen, hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Ez az egésznek az alapja, olyan alapja, amiről egyáltalán tud mit írni, ami megoldást kínál, ami valamilyen irány mutat később. A gyülekezet megmaradásának az alapja tehát így mondhatjuk, hogy Isten rendíthetetlen hűsége. Ha Isten maga, Istennek ez a lényege, hogy ő hűséges az ő népéhez, hűséges emberekhez, hűséges ügyekhez, akkor az Isten embereinek, népének, szolgáinak is ilyennek kell lenni. És ez a hűség nagyon érdekes, hogy éppen az elhívásban jelenik meg. Az, hogy Isten nem adja föl azt, hogy újra és újra szolgákat hívjon magának. Azt jelenti, hogy az Isten azt a munkát, amit elkezd valahol, azt be is fejezi. Hogyha valakinek a szívében elkezd munkálkodni, akkor azt be is fejezi ezt a munkát. Éppen ezért az elhívásnak a célja és értelme az, hogy együtt részesedjenek Krisztusban. Hogy együtt legyenek részei annak a közösségnek, amire elhívja őket Isten. Ha arra hivattunk el, hogy közösségünk legyen egymással, akkor maradjunk meg ő benne. Ez ennek az igének a lényege. De hát mit jelent akkor ez, hogy Isten elhívott minket Jézus Krisztussal való közösségre? Mit jelent ez egészen konkrétan, ez az ige a saját életünkben? Hogyan értjük ezt? Néhány dolgot mondanék ehhez. Az egyik legfontosabb talán azt, amit már említettem, hogy Isten velünk van. Ez az alap hozzáállása, az alap közlése, hogy Isten velünk van. Hogy az Ószövetségben kifejeződik, nem csak az elhívás történetben, hanem sok minden másban, hogy Isten a néppel van a jóban is, aztán a szenvedésben is, aztán az országalapításban. A velük lét az meghatározó. És az Új Szövetségben is ezt találjuk, amikor Jézus így búcsúzik el a tanítványoktól, a földi viszonyoktól, élettől, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát az első, amit mondhatunk az, hogy az Isten, hogy mit jelent az Isten fiával való közösség, akkor ezt jelenti, hogy Isten velünk van. Hogy Immanuel betöltetett az ünnepben ez az ige. Isten velünk van. Aztán jelenti ezt egy gyülekezet számára azt, amit most megélünk, azt, hogy együtt hallgatjuk az igét. De egy nagyon különös dolog, hogy az igét lehet külön is hallgatni, egyénileg is, sőt most már sokféle módon, elektronikus eszközökön keresztül is lehet igét hallgatni, de az ige hallgatás lényege egy gyülekezetben az, hogy együtt szólal meg, együtt értjük meg. Voltam nemrég egy idősek otthonába, ahol nem tudott mindenki lejönni az istentiszteleti terembe, és a szobákban hallgatták az igét. Ugye ez egy fájdalmas megosztottság, hogy valaki nem tud lejönni már, mert esetleg olyan beteg, de mégis részese az ige hallgatásnak. De az az igazi, amikor együtt vagyunk, és közösen hallgatjuk az igét. A közösség ezt jelenti, hogy együtt részesülünk, és nem csak ilyen nagy körben szoktuk együtt olvasni az igét, hanem akár házi csoportokban, vagy most a konfirmandus hétvégén, vagy sokféle módon halljuk ezt, és hallhatjuk. És nincsen csodálatosabb dolog, mikor együtt értünk meg valamit. Azért jó az igét együtt hallgatni, mert nagyjából ugyanazt, vagy esetleg részeiben mást értünk az alatt, ami megszólal. Az Isten fiával való közösség közösségvállalást is jelent. Talán jobban érthető azt mondjuk, hogy szolidaritást, ami azt jelenti, hogy az ember észreveszi a másiknak a szükségét. A közösség ezt jelenti, ahogy Jézus felismerte az embereknek a sokirányú szükségét, hogy mi is felismerjük a gyülekezeten belül is egymás szükségeit, de azon kívül is. És egy nagyon fontos dolog, hogy közösséget vállalhatunk egymással. Ez a kis görög szó, amit áll a koinónia, ami talán egy ismert szó, ez nagyon sokrétű szó, de ez a nagyon szoros együttlét, ez benne van, hogy én közösséget vállalok a másikkal. Ahogyan hallottuk a hirdetésben, hogy van olyan, amikor anyagilag kell közösséget vállalni egy csoporttal, egy közösséggel, egy gyülekezettel. Valamikor lehet, hogy éppen a segítésben, a fölöslegesből való adásban, vagy éppen a szükségben lehetünk együtt. Aztán ilyen közösség, amit megélünk rendszeresen ebben a gyülekezetben is, az úrvacsora. Úgy szokták mondani, hogy ez a keresztények között a legmélyebb közösség, amikor Krisztus az úrvacsorában valóságosan jelen van, és ennél többet nem tudunk megfogalmazni róla, hogy valahol itt van, közöttünk, ahogy a Szent Lelke jelen van az Isten tiszteleten, az úrvacsorában, még inkább valóságosan megtapasztaljuk, és a gyülekezetben, amikor körbeállunk, akkor a közösséget éljük meg. És ahogy elhangzik a liturgiában, hogy az egymással való közösségvállalásból, hogy egyszerre részesüljünk, egyszerre vesszük a jegyeket, és ez kifejezi ezt a közösséget. És végül a közösség, Isten fiával való közösség azt is jelenti, hogy az emberek egymás felé fordulhatnak. Ez azt jelenti, hogy igenis, ahogyan néhány héttel ezelőtt szó volt az Isten tiszteleten arról, hogy ez időnként mozdulásokat jelent, tetteket jelent, látogatást jelent, levélírást jelent, kérdezést jelent, közösségvállalást jelent, ezt jelenti, hogy valaki közösségben van az Úrral és a testvéreivel. Hogy valamire elindít az Isten bennünket. Mert elém jön egy helyzet, egy ember, ami nem véletlenül van előttem, más is segíthetne, de most ez épp az én feladatom. És egy gyülekezetben nagyon lényeges az, hogy hogyan fordulnak egymás felé az emberek. Hogy csak az Isten tiszteleten találkoznak, esetleg a kisebb csoportok, egy bibliaórán, egy házi csoportban, vagy pedig egyébként is van egy egymás felé fordulás, akár fiatalok, idősebbek részéről, vagy a saját korosztályon felé. A Krisztussal való közös részesedés fűzi össze a gyülekezet tagjait Krisztussal és benne egymással. Ez a lényege ennek az igének. Ez az elhívás, amire mindenki elhivatik. És nem úgy, ahogy említettem, mint a sportban, hogy részt vettünk az Isten tiszteleten, akkor már részese vagyunk ennek a közösségnek, hanem ez sokkal többet jelent. És most végül három csoportot szeretnék megerősíteni, akik éppen az elhívással bajlódnak, vagy az elhíváson gondolkodnak, akár fiatalok, akár idősebbek. Először azoknak szeretnék üzenni, akik bizonytalanok a saját elhívásukban. Az elhívásban, mint említettem, van egy tiltakozás is, hogy nem én, ez is benne van, de van egy bizonytalanság, amikor valaki azt mondja, hogy valamit elkezdjek-e vagy ne. Én azt mondom, és azzal bíztatlak, hogy igen, kezd el, mert Isten szeretne abban megerősíteni, amiben éppen kételkedsz. Mert az Isten elhívása és ajándéka római levél szerint visszavonhatatlan. Ha egyszer Isten megszólít és elhív, akkor abban biztos lehetsz, hogy ő hív, és Isten mindig megerősíteni szeretne abban, amiben éppen bizonytalanok vagyunk és kételkedünk. A másik csoport, akik választás vagy döntés előtt vannak, azoknak azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos az is, hogy Isten mit akar. Ki továbbtanuláson gondolkodik, vagy munkahelyváltáson, vagy éppen valamilyen dolgon az életében, talán ebben is kételkedés és bizonytalanság van, nem biztosnak érzel valamit. Nagyon fontos, hogy van egy isteni szempont is, hogy Isten mit akar. Hogy ezt meg lehet kérdezni, hogy merre menjek, melyik úton menjek tovább. Valahol az imádságainak a nagy része, sok ilyen zsoltár van, meg sok ige, hogy milyen úton vezet engem Isten. És ez fontos megkérdezni előtte. Ha valaki nem érzi biztosnak, akkor ezért lehet imádkozni. Egy döntés előtt, egy választás előtt, hogy Isten vajon mit akar. Vezethet engem a logika is, vezethetnek tanácsok, bölcs tanácsok is, szülők, barátok, bárki részéről, mit akar Isten. És a harmadik csoport pedig azoknak szól a biztatás, akik pedig elkeseredtek és megfáradtak. Hiszen ez is része a kereszténységünknek, hogy időnként elfáradunk. A hivatásunkban is. Még elbizonytalanodni is lehet mindabban, amit csinálunk. Nekik szeretném mondani, hogy maradj meg abban, amiben vagy. Amiben hiszel is, mert Isten újra erőt ad és megerősít az elhívásban. Ez a csodálatos Isten munkájában, hogy nem úgy van, hogy egyszer elhív bennünket, és aztán életünk végén majd egyszer számon kéri, hanem folyamatosan megerősít abban, amire elhív bennünket. Úgy is mondhatom, hogy szinte naponta felkínálja ezt, de az biztos, hogy bizonyos időnként, vagy hetenként, vagy amikor találkozunk vele az ige megértése során, akkor megerősít bennünket. Ahogy egymást mi is megerősíthetjük a saját szavainkkal, ugyanúgy Isten megerősít bennünket. Ezért aki elkeseredett, vagy fáradt, vagy belefáradt mindabban, amit csinál, azoknak szeretném mondani, hogy maradj meg abban, amiben vagy, mert Isten újra erőt ad. Hát ilyen Isten elhívása, jó ezen a mai napon erre gondolni, hogy az elhívás nem azért stabil, mert mi olyan jók vagyunk, milyen stabilak vagyunk, milyen minősítettek vagyunk, hanem azért, mert Isten hű az ő népéhez, hű hozzánk, és hű ahhoz az elhíváshoz, amit ő Jézus Krisztusban nekünk adott. Amen. Úr Jézus Krisztus, a szívünk valóban telve van veled, különösen amikor megerősítesz bennünket az elhívásunkban. És olyan jó, hogy az elhívás elsősorban arra szól, hogy közösségben legyünk veled, és ezért lehetünk egymásnak testvérei is. És hogy ez nem egy kis dolog, amire aztán sok minden ráépül, hanem ez a legnagyobb dolog, hogy a te hűséged meghatározója annak, hogy mi hozzá tartozzunk, hogy veled legyünk. És Úrunk, megvalljuk azt, hogy sokszor elbizonytalanodunk. Nem csak abban, hogy valamire elhívtál-e bennünket, valamilyen hivatásra, munkára, hanem a veled való közösségben is. Talán éppen magunk miatt, mert mi nem vagyunk alkalmasak arra, hogy a közösségnek része legyünk, vagy éppen úgy érezzük magunkat, mint Ézsaiás, hogy tisztátlan a mi ajkunk, vagy a mi szívünk, vagy a mi lényünk, vagy a másik ember életünknek a furcsaság, a bűne, mássága taszít minket, és űz bennünket a magányunkba. De köszönjük neked, hogy te szeretnél ebből minket kiszabadítani és felszabadítani, és leginkább a képmutatás nélkül életre hívsz bennünket. Arra az életre, amiben te megszólítasz és hívsz magadhoz bennünket. És olyan jó, hogy mi egy közösségnek a tagjai lehetünk, hogy nem vagyunk kívülállók, és nem a kinti hideg szélben és hóviharban kell állnunk, hanem itt lehetünk bent veled és másokkal együtt. Így kérünk téged, hogy te könyörülj rajtunk, és te áld meg ennek a gyülekezetnek a terveit, dolgait, áld meg most a konfirmációra készülőket, hogy megszülessen a szívükben valódi hitvallás, ami a gyülekezet előtt elmondanak majd, de igazán veled kapcsol össze. És kérünk azokért, akik most nehéz helyzetben érzik magukat, éppen azért, mert gyászterjét hordozzák, vagy betegséget, vagy éppen a kitaszítottságot, az idegenséget. Kérünk téged, hogy te könyörülj az életükön, és te öleld át őket a szereteteddel, hogy énekeltük, és hogy ölelj most át minket. Hiszük, Urunk, hogy így jössz egészen közel hozzánk, gyászban, fájdalomban, betegségben is, öregségben, fiatalságban is. Szeretném mozdítani bennünket egymás felé is. Kérünk téged, hogy így könyörülj rajtunk, és állj meg minket. Szent lelked vezessen minket. Amen. Az Úr Jézus Krisztus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.